Megjelent a Református Tiszántúl idei utolsó negyedik száma. A tiszántúli Református Egyházkerület lapja ezúttal az új éneket állítja középpontba. Az egyházmegyék közül a csongrádi került sorra. A népszámlálás tapasztalatai alapján a hívek fogyatkozásáról, az egyház felelősségéről is szól írás. És most is a témák között szerepel, hogy 2023 a lelkész hivatás éve volt. Jövőre az élő ige éve lesz, azzal is szeretnének majd kiemelten foglalkozni. Mindenről Fazakas Gergely, a tiszántúli Református Egyház kerület presbiteri főjegyzője, alapfőszerkesztője beszélt, Olajlona interjúja következik.
Elérkezett az év vége, és ahogy ez szokás, ilyenkor a Református Tiszántúl utolsó idei száma, a negyedik negyedéves száma is kikerül az olvasókhoz, ez most is így történt. Milyen tematikával folytatják a korábbi lapszámokban már elkezdett sort?
Új éneket az Úrnak. Ez a címe most a tematikus lapszámunknak. Énekeljetek új éneket az Úrnak, ugye ebből a fontos felszólításból következik. És mi ezt a mondatot kétféleképpen értelmeztük a lapszámban. Az újat egyrészt úgy, hogy most jelent meg 2021-ben a Református Egyház új énekeskönyve, ami mondhatjuk azt, hogy már eltelt két év, de valójában ezt körülbelül egy éve használják valóban a gyülekezetek.
És ha azt nézzük, hogy a korábbi évtizedekig tartotta magát, akkor valóban még újnak mondható.
1948 óta létezett az előző énekeskönyv, a próba énekeskönyvnek nevezett, de aztán végül is valóban gyakorlattá vált énekeskönyv, és 2021 óta már eltelt annyi idő, vagy 2022 óta eltelt annyi idő, hogy értékelhessük mindezt, értékelhessék a szerzőink, értékelhessük mi magunk is a szerkesztőségben, és hát ugye a szerkesztőbizottság elnöke, Püspök úr, Fekete Károly Püspök úr, a énekeskönyv szerkesztőbizottságának is tagja, tehát ő maga is kiváló rálátással rendelkezik az előkészületekre, illetve azóta a használatra, de azt tartottuk fontosnak, hogy a gyülekezeti tagok, gyülekezeti kántorok és lelkészek is értékeljék az új énekeskönyv gyakorlatát, hogyan tudott valóban a gyülekezeti gyakorlatban megragadni, milyen nehézségei, illetve milyen örömei vannak ennek. Ez tehát az egyik pillér az, hogy mi az újat hogy értékeljük, a másik pedig az a régi vita, hogy mit is jelent a régi ének, és mit jelent az új ének. Mit jelent a klasszikus egyházi ének, és mit jelent a modern dicsőítő ének. 15-20 évvel ezelőtt, ha leült egy társalgás református egyházi körben, de akár evangélikusoknál, katolikusoknál is ezt tapasztaltuk, gyorsan be lehetett dobni az éneklés problémáját, na egyből hajba kaptak az emberek, az új ének vagy a régi ének a jobb.
Mi fér be a templomok falai közé?
Igen, mi fér be, de néha azon kívül is mi az, ami elfogadható. Ki tudjuk-e vinni a templomok falain kívülre a klasszikus énekeinket, a klasszikus egyházi énekeinket, himnuszainkat, dicséreteinket, zsoltárainkat, és mi az, amit be tudunk hozni. Tehát két irányú volt azért ez a vita. Az utóbbi 10 évben azért azt gondolom, hogy ezek a viták már talán nem ilyen élesek, és ennek is lehet örülni, de néha ez az unalomba fulladó vitát is jelentette. Most viszont az utóbbi években értelmes viták zajlanak, és valóban kompromisszumkészebbek is úgy látjuk a klasszikus egyházzenészek, illetve a modern dicséreteket fontosnak tartó zenekarok is, közöttük lelkészek is, kántorok is, gyülekezeti tagok is, nyitottak természetesen a régi hagyományos éneklés minőség és a mai kornak megfelelő megmutatására, és akiket azt gondoltuk, hogy sokkal konzervatívabbak, azok is nyitottak a minőségi könnyűzenei énekekre. Nyilván mindig a minőségen múlik, de én még megengedőbb vagyok, én se vagyok sajnos jó énekhangú, de nagyon szeretem minden típusú éneket, és ennek a kultúrtörténeti hagyományával különösen is szeretek foglalkozni. Tehát azt gondolom, hogy a szívből jövő dicsőítés a legfontosabb elem, de nyilván aztán ezen túl pedig a minőségre, és azon belül pedig a jól kimódolt éneklésre, illetve a hangszeres kíséretre fontos hangsúlyt helyezni. De egyszerűen számolni kell azzal, hogy a fiatalokat hogy tudjuk megszólítani, számolni kell azzal, hogy a fiatalok már a régebb óta fiatalok is, 40-50-60-as korosztály sem mindig tud mit kezdeni a nem eléggé körüljárt, nem eléggé megmutatott hagyományos énekléssel. Ha azt megmutatjuk nekik, hogy ez miért fontos és miért jó, milyen minőség áll mögötte, akkor természetesen a hagyományos éneklésből is lehet új éneket, ma elhangzó éneket csinálni, úgyhogy rejtetten ez a harmadik új ének értelmezés is, egy újszülöttnek minden vicc új, azok is, amelyek régiek, úgyhogy ez a misszióban egyszerűen föl kell használnunk a régi énekeket is úgy, hogy újként tudjuk előadni, újra hangszerelve, érdekesen, körbejárva, megmutatva, tanítva ennek a teológiai üzenetét is. No hát ilyesmiket járunk körben ebben a számban.
Két vezérlő elv volt még, ami a korábbi számokat végig vitte. Az egyik, hogy egyházmegyékre koncentrál, mindig kap egy-egy egyházmegy, egy-egy terület egy kis plusz fókuszt a különböző lapszámokban. A másik pedig, és ezzel is foglalkoztunk itt a korábbi beszélgetéseinkben, hogy 2023 a lelkipásztori hivatás éve volt, és ennek ugyan volt egy nagyobb körüljárása, nagyobb taglalása a korábbi lapszámban, de minden kiadványra igyekeztek egy-egy kis morzsát azért még megtartani, hogy felszínen tartsák ezt a gondolatot. Így van ez ebben a negyedik lapszámban is, és ezt a tematikát folytatják-e a következő évben?
Az ütei utolsó számban a Csongrádi Egyház megy áll a középpontban. Most értünk végére tulajdonképpen annak a sorozatnak, amelynek segítségével be tudtuk mutatni mind a 9 egyházmegyét, és folytatni fogjuk a következő számban. Mondjuk azt, hogy újra kezdjük az egyházmegyék bemutatkozását, hiszen több mint 2 év eltelik, mire be tudjuk mutatni ugye a 9 egyházmegyét. Évente 4 számunk van, tehát több mint 2 év alatt tudtuk bemutatni minden egyházmegyét. Most a Csongrádi Egyházmegye került a fókuszba, szegedi és hódmezővásárhelyi lelkészek, kántorok szólalnak meg. Ebben is egy kicsit egyébként kapcsolódunk a fő tematikánkhoz, tehát hangsúlyozottan szerettük volna a csongrádi nézőpontból is reflektálnak az új énekes könyv működésére, de érdekes, hogy hogy szerkesztő azt említette, a lelkipásztori hivatás éve egész évben sorozatunk volt, tehát nem csak az első számban volt ez a fókuszban, hanem minden számban egy rovatot kapott, egy önálló rovatot, és ebben a számban a rovatot azt Varga Rita, éppen a Csongrádi Egyházmegye nagyon sok tisztséget betöltő világi képviselője közölt ebben egy cikket, lelkipásztorokat köszönt ő maga, mint presbiter, mint hivatalvezető. Ezt is fontosnak tartjuk, hogy ne csak lelkészek szólaljanak meg a lelkipásztori hivatás évében, hanem világiak is reflektáljanak erre, és nagyon kedves köszöntését, valóban elhangzott köszöntését írta meg cikk formájában, számos képpel, úgyhogy így most a csongrádiak segítették azt, hogy ezt a amúgy meglévő rovatunkat is föl tudjuk tölteni. És a kérdés második fel, hogy folytatjuk-e? Igen, folytatjuk jövőre is. Abban az értelemben folytatjuk, hogy az egyházunknak a zsinati döntés értelmében az élő ige éve következik, amely nagyon szépen illeszkedik a lelkipásztori hivatás évéhez, mondjuk azt, hogy kibővíti végre már nem csak a lelkészek felől tudjuk ezt átgondolni, hanem a hívek felől is át tudjuk gondolni, hiszen az élő ige nyilván elsősorban a lelkészeknek köszönhetően, de számunkra, nekünk, világiaknak is nagy feladatunk van ebben, élőnek és hatónak kell lennie, és akkor élő és ható, hogyha ez valóban messzire terjed, ha nem csak szószékekről hangzik, hanem mi a világi munkahelyeinken is tudjuk az élő igét közvetíteni, és az életünkkel is mintát tudunk, példát tudunk ebben mutatni és adni, és valójában ez a rovat alakul át az élő ige éve rovatává a következőkben, de hát ebben továbbra is lesznek hasonló lelkipásztori interjúk, tovább visszük azt a gondolkodást, amit a lelkipásztori hivatás évében ebben a rovatban cikkek formájában meg tudtunk tölteni. Újabb címet adunk neki, és egy picit bővítjük, de megtartjuk az eddigi gyakorlatunkat is.
Ami még aktualitás volt 2023-ban, is talán érdemes rá egy kicsit odafigyelni, vagy értékelni, hogy népszámlálás volt, és a népszámlálás eredményeit ugye nyilvánosságra hozták, és ebben sok vitát elindító, sok beszélgetésnek alapot adó statisztikai adatok derültek ki többek között a felekezeti hovatartozásról is. Az ilyen jellegű aktualitásokkal így az év utolsó lapszámában sikerült egy picit foglalkozni.
Nagyon fontosnak gondoltuk valóban azt, hogy őszintén merjünk szembenézni a népszámlálás eredményeivel, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez a népszámlálás nem pontosan úgy tette fel a kérdést, mint az előző, nem teljesen egyértelműek az adatok, amelyek kikövetkeztethetők mindebből. Ezt egyházon belül és egyházon kívüli szociológusok is szépen megmutatták, vagy egyházakon belül és egyházakon kívüli, mert nem csak a protestáns szempontból torzít nyilván valamelyest ez az eredmény, lehet, hogy lefele torzít, de akkor is történt nagyon sok negatív változás, ezt egyértelműen ki kell mondani. És sajnos az egyházi megnyilatkozásaink nem mindig néztek szembe őszintén ezekkel a folyamatokkal, még akkor is, ha nem tudjuk pontosan, mik is ezek a folyamatok. Viszont püspök úr egy nagyon hosszú interjút adott Farkas Zsuzsanna kollégánknak, szerkesztőtársunknak. Ez először a honlapunkon jelent meg, a ttr.hu honlapon, és elég nagy hatású volt pozitív értelemben, tehát nagyon sokan reagáltak úgy, hogy ennek missziós hatása is van, igenis fontos szembenézni. Nem véletlen, hogy az a címe, és ezt az interjút szerkesztve közöljük a mostani számunkban, nem tagadhatjuk le saját felelősségünket. Ez a címe, ez a püspök úr interjújából kiragadott talán a legfontosabb mondat, és valóban ezt részletesen megpróbálják körüljárni. Tulajdonképpen az interjú óta születtek már valóban egyház szociológiai magyarázatok is, kommentárok, tehát azokat is érdemes ehhez hozzáolvasni. A Károli Egyetemnek kiváló oktatói, a zsinat is fölkért többeket erre, tehát érdemes ezeket figyelembe venni.
És valószínűleg ez még hosszú ideig így is lesz, tehát ez sokáig témát fog adni a tudós embereknek, a lelkipásztoroknak, egyházi vezetőknek, és hát nyilván a gyülekezeti tagoknak is.
10 évig biztos, hogy témát ad a következő népszámlálásig, bár lehet, hogy akkor már ilyen formában nem is fog elhangzani a kérdés, de ugye sosem csak a népszámlálás a számunkra fontos adat, szociológusok tudják, hogy külön fölméréseket is lehet készíteni. Célzott interjúkat is lehet készíteni, vallásszociológiai felméréseket, nagy mintás vallásszociológiai felméréseket, vagy kisebb mintás vallásszociológiai felméréseket, számos ilyen született az utóbbi 10 évben, tehát az előző népszámlálást követően, úgyhogy ezek is a következőkben is így lesznek. Nyilván lehet, hogy ezek pontosabb adatot mondanak, de kétségtelen, ekkora nagy mintás felmérés 10 évig biztos nem lesz.
Az és hát nem is az adatok a legfontosabbak, hanem a tendenciák és a mögöttük húzódó történések, hogy mi hova tart és ki hova tart.
Így van, és az élő ige éve pont ezt szeretné segíteni, hogy akkor tudjuk megszólítani, megszólítani. Lehet, hogy nem a tömegek számítanak, nagyon sokszor mondjuk ezt, hogy a minőség a fontosabb, és nem a mennyiség, és az egyház az mindig kisebbségben volt, ez teljesen így van, de azért ne is takarózzunk ezekkel a mondatokkal. Amikor valakik elfordulnak a életvezetési negatív minták, legyen az lelkész, vagy éppen világi személy, vagy a nem hiteles prédikáció, vagy nem hiteles bizonyságtétele gyülekezeti tag részéről, akkor mégiscsak a mi felelősségünk. Tehát biztos, hogy mi felelősek vagyunk a számok nem emelkedéséért, de az is igaz, hogy a minőségi hívő élet az elsődleges célunk lehet. Elsősorban magunk részéről, másodszorban elvárhatjuk ezt másoktól is, de ne ítélj, hogy ne ítéltes. Először én magam legyek meglehetősen hiteles, a meglehetősen úgy értem, hogy tökéletesen sosem leszek az, de meglehetősen hiteles, nagyjából hiteles életű bizonyságtévő keresztény, hogyha rá tudnak mutatni ezek a tendenciák bizonyos dolgokra, még akkor is, ha ezek pontatlan torztükrök, akkor is számunkra ez mindenképpen hosszú távú missziós eredmény lehet.
Minden ilyen beszélgetés végén el szoktuk mondani, hogy íme, itt a friss, ropogós lapszám, sok izgalmas olvasnivaló valamiből, egy csokorra valót itt igyekeztünk ajánlani, és ugye ez hozzáférhető, elérhető.
Debrecenben a Karakter kávézóban lehet ezt megvásárolni, és a kerülettől honlapon megrendelni. Mindenkit biztatunk, gyülekezeteket, intézményeket, illetve magánszemélyeket, hogy rendeljék meg, és akkor csak önköltségi ára megkapják, postaköltséget ezt a kerület biztosítja, humán erőforrást a kerület biztosítja, csak a nyomtatási költséget kell kifizetni számonként. 1200 forint, várjuk a megrendeléseket. És természetesen az egyházkerület missziós gondolkodásához az is hozzátartozik, hogy minden gyülekezet ezt megkapja alanyi jogon, de köszönjük, hogyha a közös teherviselésbe mindannyian részt tudunk venni, és egy kicsit összeggel is beszállni abba, hogy mindannyiunkhoz eljusson is. A gyülekezetek, az egyházmegyék és az egyházkerület szorosabb együttműködését megjelenítse a Református Tiszántúl a gyakorlatban is, nem csak a mi szerkesztőségi asztalunknál.
Megjelent a Református Tiszántúl idei utolsó negyedik száma, erről Fazakas Gergelyt, a Tiszántúli Református Egyház kerület presbiteri főjegyzőjét, a lap főszerkesztőjét hallották.